15. fejezet. Petronius Viniciusnak. Bizalmas abszolgám útján Anciumból küldöm a levelet, s noha kezed inkább a karthoz meg a lándzsához szokott, hogy sem a tollhoz, remélem minden felesleges halogatás nélkül ugyanek üldönc útján válaszolsz. Jó nyomokon és teljes jó reménységben hagytalak ott, remélem tehát, hogy már is eloltottad vágyait szomját Lügia karjai között, vagy hamarosan eloltod, még mielőtt a téli vihar elindul a Szorákt csúcsáról Campania felé. Ó, Viniciusom, kívánom, hogy Ciprus aranyistennője legyen a mestered, te pedig légy ama Lügius hajnalpír mestere, aki annyira menekül a szerelem napja elől. És el ne feledd, hogy a márvány, míg ha a legdrágább is, önmagában semmi, valódi értéke csak akkor lesz, ha a szobrász keze mesterművé formálja. Légy te ez a szobrász, carissime! Kedvesem! Szeretni nem elég, szeretni tudni kell, és tudni kell másokat is megtanítani a szerelemre. Hiszen a kéjt érzi a plebsz is, a köznép is, sőt az állat is, az igazi ember azonban éppen abban különbözik tőlük, hogy a kéjt, mint egy nemes művészetté alakítja, és ennek tudatában élvezi, teljes isteni értékét tudatossá teszi magában, és ezáltal nem csak teste, hanem lelke is megtelik vele. Amikor itt néha életünk meddő voltára, bizonytalanságára és az unalomra gondolok, eszembe ötlik, hogy nem te választottál-e jobban, mert talán nem a Cézár udvara, hanem a háború és a szerelem az a két dolog, amiért érdemes születni és élni. A háborúban szerencsés voltál, légy hát szerencsés a szerelemben is. S ha kíváncsi vagy, mi történik Cézár udvaránál, majd időnként értesítelek. Itt vagyunk hát Anciumban, s ápoljuk mennyei hangunkat. Rómát azonban változatlanul gyűlöljük. Télire Bájéba készülök, hogy majd a nyilvánosság előtt fellépjünk Neápolisban, melynek lakói, mint görögök, jobban tudnak bennünket értékelni, mint a Tiberis partvidékét lakó farkas nemzedék. Összeseregelnek majd az emberek Bájéból, Pompeiből, Puteoliból, Kuméből és Stabiéből. Tapsokban és koszorukban nem lesz hiányunk, és ez majd ösztönzésű szolgál nekünk Akályai útunkhoz. És a kis Augusta emlékezete? Hát igen, még siratjuk. Olyan csodás, saját szerzeményű himnuszokat zengünk hozzá, hogy a szirének irítségükben mind elrejtőznek Amfitrité legmélyebb barlangjaiba. A tengeristenője. Ezzel szemben a delfinek szívesen hallgatnák énekünket, ha a tenger zúgása nem zavarná őket. Fájdalmunk még mindig nem csillapodott le. Mutogatjuk is azt az embereknek mindenféle alakban, ahogyan csak eltanultuk a szobroktól, szorgosan ügyelve, hogy melyik áll jól nekünk, és hogy az emberek tudják-e ezt a szépséget értékelni. Á, kedvesem! Bojácákként és komédiásokként halunk meg. Mind itt vannak az augusztiánuszok, férfiak és nők egyaránt, nem számítva az 500 szamárkancát, melyeknek tejében Poppea fürdik, és a 10 000 rabszolgát. Néha még vidámak is vagyunk. Kávia Crispinilla öregszik, azt mondják, kikönyörögte Poppeától, hogy közvetlenül utána ő is megfürödhessék. Lucanus arcul ütötte Nigidiát, mert azzal gyanúsítja, hogy viszonya van egy gladiátorral. Spórus kockajátékon elvesztette a feleségét Szenekió javára. Torquatus Silanus Eunikéért felajánlott nekem 4 pej paripát, amelyek az idén kétségkívül megnyerik a versenyt. Nem fogadtam el. És neked is köszönöm, hogy nem fogadtad előt. Ami Torquatus Silanust illeti, szegény nem is sejti, hogy ő már inkább árnyék, mint ember. Halála már eldöntött dolog. És tudod, mi a bűne? Az, hogy az isteni Augustus dédunokája nincs kegyelem számára. Ilyen ez a mi világunk. Amint tudod, ide vártuk Tiridadészt. Közben Volog Jézustól sértőhangú levelet kaptunk. Miután elfoglalta Árméniát, kérte, hogy hagyják ezt meg neki, Tiridatész számára, mert amúgy sem adja vissza. Tiszta komédia. Elhatároztuk hát, hogy legyen háború. Korbuló olyan hatalmat kap, mint annak idén a nagy Pompeius a kalózok elleni háborúban. Voltak olyan pillanatok, amikor Néró habozott, Attól tartott ugyanis, hogy Corbulo, ha győz, óriási hírnévre tehet szert. Még azon is elgondolkoztunk, hogy ha a fővezérséget ne ajánljuk-e fel Aulusunknak. Poppaea azonban ellenezte, mert Pomponia erényessége nyilván szálka a szemében. Vacinius rendkívüli gladiátor mérkőzéseket ígér nekünk, melyeket Beneventumban akar megrendezni. Na nézd, mit el nem érnek napjainkban a cipészek. A Nessutor ultak repidám, Varga maradja kaptafánál, példaszó ellenére. Vitellius egy cipész ivadéka, Vacinius pedig éppen közvetlen fia. Ő talán még maga is húzta a szurkos fonalat. Aliturus! A Histrió tegnap pompásan játszotta Ödipuszt. Mint zsidótól meg is kérdeztem, hogy zsidó és keresztény mindegye. Azt felelte, hogy a zsidók vallása öröktől fogva való, a kereszténység pedig egy új szekta, amely nemrég keletkezett Júdeában. Tiberius idejében megfeszítettek ott egy embert, akinek hívei napról napra szaporodnak, s őt magát Istennek tartják. Azt hiszem, semmiféle más Istent el nem ismernek, különösen pedig a mieinket. Pedig nem értem, mit ártana nekik. Tigellinus most már nyíltan kimutatja, hogy ellenségem. Egyelőre nem bír velem, egy előnye azonban minden esetre van velem szemben. Jobban törődik az életével, és ugyanakkor nagyobb lator is, mint én, ami közelebb viszi őt a rőt szakállúhoz. Ők ketten előbb-utóbb szót értenek egymással, s akkor én következem sorra. Hogy az mikor lesz, nem tudom, de mivel előbb-utóbb be kell következnie, tehát az időpont nem fontos. Addig is mulassunk jól. Az élet önmagában nem volna rossz, csak a rőt szakálú ne volna. Ő miatta az ember néha már önmagától is undorodik. Hiába próbálnám a kegyeiért való versengést cirkuszi mérkőzésnek, valamiféle játéknak vagy versenynek tekinteni, amelyben a győzelem önimádatunkat táplálja. Igaz, hogy gyakran én is így magyarázom magamnak, és néha mégis úgy érzem, én is csak olyan vagyok, mint Kilon, és semmivel sem jobb. Ha már nem lesz rá szükséged, küld el őt nekem. Megszerettem épületes mondásait. Üdvözöld nevemben isteni keresztény leánykádat, vagy inkább kérd meg nevemben, hogy veled szemben ne legyen hal. Értesíts, hogy léted és szerelmed felől. Tudj és taníts szeretni. Ég veled. M.C. Vinicius Petroniusnak. Lügia még mindig nincs meg. Ha nem remélném, hogy rövidesen megtalálom, nem kapnál választ, mert ha az ember megutálja az életét, akkor írni sincs kedve. Meg akartam győződni róla, hogy Kilon nem csap ebbe. Azon az estén tehát, amikor eljött az Eurykiusznak szánt pénzért, katonapolástot öltöttem, és észrevétlenül követtem őt és a fiút, akit mellé adtam. Mikor a helyszínre értek, egy kikötőoszlop mögé rejtőzve a távolból figyeltem őket, és meggyőződtem róla, hogy Eurykius nem költött alak. Lent a folyópartján néhány tucat ember fákja fénynél köveket rakott ki egy hatalmas gályából, s hordott a partra. Láttam, hogy Kilon feléjük ment, és szóba elegyedett egy öreg emberrel, aki kis idő múlva a lábához borult. A többiek körülfogták őket, és csodálkozó kiáltásokat hallottak. Szemem láttára adta át a fiú az acskót Eurykiusnak, aki azt elkapva felemelt kézzel imádkozott, és mellette térdelt egy másik, nyilván a fia. Kilon még beszélt valamit, amit azonban már nem hallottam jól. Aztán megáldotta a két térdelőt meg a többieket is, keresztjeleket írva a levegőbe, amit azok nyilván tisztelnek, mert valamennyien térdet hajtottak. Szerettem volna lemenni közéjük, és három olyan erszényt ígérni annak, aki kiadja nekem Lügiát, de féltem, hogy elrontom Kilon munkáját, így hát némi gondolkozás után hazamentem. Ez legalább 12 nappal elutazásod után történt. Azóta már többször volt nálam. Ő maga mesélte, hogy nagy tekintélyre tett szert a keresztények között. Azt mondta, hogy Lügiát eddig azért nem találta meg, mert még Rómában is rengeteg sok a keresztény. Úgyhogy nem ismerik egymást mindnyájan, és nem tudhatják, mi minden történik közöttük. Amellett nagyon óvatosak és szűkszavúak, ő azonban kezeskedik róla, hogy csak sikerüljön a presbitereknek nevezett vénekhez férkőznie, azoktól minden titkot ki fog szedni. Néhányal már megismerkedett, és megpróbálta kitapogatni őket, de csak óvatosan, hogy a sietséggel valahogy gyanút ne keltsen, és el ne rontsa a dolgot. És ám bár nehéz várni, mert az embernek fogytán a türelme, érzem, hogy igaza van, és várok. Azt is megtudta, hogy közös imádkozó helyeik vannak, gyakran a város kapuin kívül, lakatlan házakban, sőt a kavicsbányákban is. Ott végzik Krisztus tiszteletüket, énekelnek és lakomáznak. Számos ilyen helyük van. Kiron azt hiszi, hogy Lügia szándékosan más helyekre jár, mint Pomponia, mégpedig azért, hogy Pomponia bírói vizsgálat esetén bátran esküdtehesse rá, hogy nem ismeri a leány rejtek helyét. Lehet, hogy a presbiterek ajánlották neki ezt az óvatosságot. Ha Kiron megismeri a helyeket, együtt fogok járni vele, s ha az Istenek megengedik, hogy Lügiát meglássam, Jupiterre esküszöm, ezúttal nem menekül a kezeim közül. Folytonosan azok az imahelyek járnak az eszemben. Kiron nem akarja, hogy vele járjak. Fél, de én nem bírok otthon megülni. Azonnal ráismerek, még ha árruhát vagy fátyolt viselne is. Ők éjszakánként szoktak ott összegyülekezni, de én éjjel is megismerem. Mindenütt megismerném hangját és mozdulatait. Magam is áldöltözetben megyek oda, és figyelni fogom, ki megy be és ki megy ki. Folyton rágondolok, tehát megismerem. Kilonnak holnap kell idejönni, és akkor elmegyünk. Fegyvert is viszek magammal. A vidékre küldött rabszolgáink közül néhányan már visszatértek, de eredménytelenül. Most azonban már bizonyos vagyok felőle, hogy ő itt van a városban, és talán nem is olyan nagyon messze. Magam is sok házat megszemléltem bérbevétel ürügye alatt. Nálam sokkal jobb dolga lesz, mert ott töménytelen sok szegény ember lakik. Én igazán semmit sem fogok sajnálni tőle. Azt írod, hogy jól választottam. Igen, a gondot és gyötrelmet. Először a városban levő házakban megyünk, csak azután a kapukon kívüliekbe. A remény minden naptól vár valamit. Másképp nem is lehetne élni. Azt mondod, tudni kell szeretni. Én is tudtam Lügiával szerelemről beszélni. De most csak vágyakozom, csak várom Kilont, mert itthon kibírhatatlan az élet. Égj veled!